Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a vendégünk ebben az órában, hallgatóink a beszélgetés felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt a hátországról kérdeztem segítők tekintetében, illetve anyagi értelemben. A többi szolgálattal, szeretett szolgálattal, különböző jótékonysági szervezetekkel milyen az együttműködésük? Úgy is kérdezhetném, hogy milyen az együttműködés általában Magyarországon a segítő szervezetek között?
Általában azt gondolom, hogy mindenki a saját bajával van elfoglalva. Tehát ritkán fordul elő az, hogy az ilyen segélyszervezetek összeállnak és együtt dolgoznak, de azt gondolom, hogy ez így rendben is van. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga köre, mindenkinek megvan a saját specializációja. Nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy szükség lenne rá. Tehát ez, mi nem autópályát építünk, amihez össze kell állni.
Egy konzorciumba. Egy
konzorciumba, hanem általában családoknak, vagy pedig különböző gyermekintézményeknek segítünk, azt meg mindenki meg tudja csinálni.
Ugye beszéltünk a gyermekétkeztetésről és a gyermekegészségügyről. Ha valaki esetleg nem ismerné a gyermekmentő szolgálat tevékenységét, mi az, amit feltétlenül tudnia kell még? Mivel foglalkoznak még?
Hát feltétlenül nem kell tudni semmit, de hát van egy honlapunk, amit meg lehet nézni bármikor. Nekünk 12 programunk van, és ennek a 12 programnak a keretében dolgozunk, és mindig annak megfelelően, amire szükség van, illetve van néhány intézetünk, az egyik a gyermekszakorvosi rendelünk, ami a Terézkörúton van. Ott elsősorban a neurológiai problémákkal foglalkozunk, de attól függetlenül bárki bejöhet, hogyha náthás, már úgy értem, hogy gyermek. De mondom, az ottani szakemberek gyermek neurológiára vannak elsősorban specializálódva. A másik a Fóti Lovasterápiás Központunk, ami egy nagyon hiánypótló, a neurológia mellesleg úgy szintén tevékenység, és ott nagyon sok gyereknek tudunk segíteni. Nem mindenkinek ez nem egy csodamódszer. A gyerekeknek körülbelül a 70%-ának, akik hozzánk fordulnak, tudunk segíteni. 30% meg kontraindikált, mondjuk azt, hogy az egyik gyereknek például van mondjuk lószőr allergiáját, az nyilván nem lehet lóra ültetni, sőt ló közelébe se engedni. De van olyan gyerek, aki egyáltalán nem bírja a lovat, mert megijed tőle, mert nagy, meg és így tovább. De 70%-nak tudunk segíteni. Van a mozgófogászati rendelünk, ami végtelenül fontos, meg a mozgó nőgyógyászati rendelünk, tehát hogy ezek olyan programok, ami jó rólunk tudni, mert például a két mozgó rendelőt azt hívni is lehet ide vagy oda, és akkor ha akceptálni tudjuk, vagy belefér az időnkbe, akkor egy szép nap megáll a mozgó rendelő, mondjuk az iskola előtt, vagy az otthon előtt, vagy valahol, és megnézzük a gyerekeknek a fogait. Mégpedig úgy, hogy alapvetően nem szeretnek a szakembereink fogat húzni, mert azt mondják, hogy arra még sokáig szükség lesz. Tehát, hogy ha tudják, akkor megmentik a gyerekeknek a fogait. De nagyon fontos például a törvényhozás, és sok önkéntes jogászunk van. Sok törvény van, amiben mi részben részt vettünk, és volt néhány törvény, amiben részt szerettünk volna venni, de az éppen illetékes minisztérium nem járult annó dacumál hozzá. Ilyen például mondjuk a civil törvény. A civil törvény, amikor alkották az igazsági minisztérium, akkor szerettünk volna beleszólni, mondták, hogy nem. Na, ki is derült róla, hogy rossz. A civil törvényt most részben módosította éppen a parlament, de 2017-ben várható lesz, hogy a törvényt teljesen átírják, és az igazsági minisztérium, Trócsányi miniszter úr hozzájárult ahhoz, hogy ebben részt vegyünk. Mert azt mondjuk nekik, hogy lehet, hogy ott sokkal jobb jogászok ülnek a minisztériumban, mint mi vagyunk, de mi értünk hozzá, és megéljük a hatását. Tehát van egy csomó minden, amit azt gondolom, hogy hasznos, hogyha részt veszünk benne. Vagy megint van egy olyan történet, amit nagyon nem szeretünk. A gyermekmentőről azt kell tudni, hogy a gyermekvédelmi törvényt természetesen a főhatóságokkal együtt, de igazából szakmailag mi készítettük elő, amit 97-ben elfogadott a parlament. Az a szomorú tény, hogy a gyermekvédelemhez mindenki azt gondolja, hogy ért, és ráadásul jó indulattal próbál hozzányúlni. Ez azt eredményezte az elmúlt most már majdnem 20 évben, hogy a gyermekvédelmi törvényhez, megint nem tudom pontos a számot, de körülbelül 1250-szer nyúltak hozzá. Ez azt jelenti, hogy a gyermekvédelmi törvény úgy, ahogy van, szét van verve, semmi összefüggése nincs. Most is van egy éppen aktuális módosítás, ahol két parlamenti képviselő azon felháborodva és maximális jó indulattal benyújtott egy módosítást a parlamentnek, hogy mivel két fiatal gyermek borzasztó, hogy meghalt, nagyon borzasztó, hogy meghalt, ezért módosítsák a törvényt. Na most azt gondoljuk, hogy ez a módosítási menet egyszerűen nem jó. Először is nem veszik figyelembe azt, hogy bizonyos esetekben már a törvény adta lehetőségek megvannak, csak sajnos a szakemberek nem mindig használják.
Nem működik a rendszer?
Tehát nem működik a rendszer, pontosan. Nem felkészültek a szakembereknek mondjuk egy része, akiknek a gyermekvédelemben dolgoznak, és ezért nem alkalmazzák. Másodszor átestek a ló másik oldalára. Mondok egy példát, hogy ha valaki például nem megy el többször a szülői értekezletre, attól még lehet egy nagyon rendes apuka vagy anyuka. Ugyanakkor a módosítás az feltételezi, hogy elhanyagolja a gyerekét. Legalábbis lehet így is értelmezni, mert nincs pontosan megfogalmazva. Ez nagyon furcsa anomáliákat szülhet majd. Úgyhogy mi elhatároztuk, hogy ennek a módosításnak nekiugrunk, és különben a gyermekvédelem törvény, mondom, közben ezer sebből vérzik, úgyhogy 2017-ben, esetleg 17-ben és 18-ban szeretnénk újraírni a törvényt. Hogy aztán a parlament elfogadja, vagy nem fogadja el, az egy másik kérdés lesz. De legalább le akarunk tenni az asztalra egy olyan törvényt, ami egy rendes vitán is túl van, amit a szakemberekkel kell lefolytatni, és ha túl van a társadalmi vitán, akkor valamely képviselő tagunkon keresztül be fogjuk nyújtani a parlamentnek, hogy aztán mi lesz a végső sorsa, azt nem tudjuk, de legalább azt érzékeltetni szeretnénk a képviselőkkel, hogy a jó indulat az nem elég ahhoz, hogy egy törvény módosítsanak, és abszolút elfogadom és tudomásul veszem, hogy akik kidolgozták ezt a törvénytervezetet, csak módosítást, azok maximálisan féltették a gyerekeket. De hát attól, mert én nagyon szeretnék dömpert vezetni, attól még nem tudok.
De a struktúra egyébként az megfelelő lenne? Tehát az a rendszer, ami azt mondja, hogy néha nyilván nem működik feltétlenül mondjuk esetleg bizonyos posztokon az emberek tudása vagy képességei miatt, de egyébként a rendszer az megfelelő lenne? Ön szerint?
Azt gondolom, hogy nagyjából rendben van. Az előbb mondtam, hogy 1250 módosításon sikerült azért szétverni, tehát hogy azért ez a törvény már nem ott van, ahol volt 97-ben, meg közben változott a világ is, meg. Azért amikor a 90-es évek elején írtuk ezt a törvényt, akkor mondjuk a informatika nem volt túlságosan fontos a gyermekek életében. Ma meg végtelenül fontos, akkor ilyen cyberbullying, hát azt se tudta az ember, hogy pontosan, hogy az micsoda, meg hogy elképzelhető. Ma meg végtelenül fontos. Tehát van néhány dolog, amiben a törvény elavult, abból a szempontból is át kell írni, meg hát van néhány furcsasága is az életnek, mert mondjuk úgy, hogy mi körülbelül olyan negyedik, ötödik éve kiabáljuk, hogy többet kéne oktatni a gyerekeket, jobban kéne vigyázni a különböző nagy cégeket is, bizonyos dolgokra kéne törvénnyel kényszeríteni. Most, hogy hirtelen az amerikai elnökválasztásban állítólag az orosz hekkerek részt vettek, most ez hirtelen kormányoknak is elkezdett fájni. Most hirtelen Amerika egyik napról a másikra ki tudott adni egy rendeletet, most hirtelen az Európai Unió is sokkal magasabb szinten tud ezzel foglalkozni. Ami azért érthetetlen, mert hogyha azt mondjuk, hogy az országotoknak a gyerekei bajba vannak, akkor gyakran fütyülünk rá, ha választás befolyásolják, akkor meg hirtelen borzasztan érdekes. Teljesen nem független attól, hogy most megint azért dicsérnem kell a kormányt, hogy kiadott egy az informatika területére egy kiberbiztonsági gyermekvédelmi stratégiát, ami nagyon jó, ami azért hiányzik belőle, hogy ezt most ki fogja megcsinálni, illetve hogy a tanárokat, az oktatókat hogy kell felkészíteni.
Önöknek, hogyha jól emlékszem, akkor volt egy programja erre vonatkozóan kifejezetten, ugye a biztonságosabb internet,
igen.
Ez egy gyermekmentő szolgálatos kezdeményezés volt.
Ez nem, bocsánat, ne haragudjon, de korrigálnom kell, ez az Európai Uniónak a kezdeményezése, és Magyarországon ennek a gyermekmentő szolgálat a konzorcium vezetője.
Mit sikerült eddig elérni ez ügyben?
Hát minden évben oktatunk körülbelül egy olyan 25 ezer gyermeket és egy olyan 5 ezer pedagógust, mert végtelen fontosnak tartjuk, hogy az az igazság, hogy vidéki tanító nénik vagy tanító bácsik, akik már mondjuk 30 éve tanító nénik, tanító bácsik, nem nagyon értenek hozzá, de most igazságtalan voltam, mert azt mondtam, hogy vidéki, a budapesti 30 évvel ezelőtt csatasorba állt pedagógus sem ért túlságosan hozzá, már pedig ez sok ezer pedagógus, és őket is oktatni kell. Tehát nem várhatjuk el a gyerektől, hogy hirtelen megtanulja, mert kitől tanulja meg. Tehát, hogyha a pedagógus nem ért hozzá, akkor baj van.
Ez folytatódik? Tehát ez tart, ez a akció?
Ez az akció tart, az Európai Unióban éppen néhány hónappal ezelőtt nyertük meg a következő másfél évet, erre mindig pályázni kell, mert a költségeknek a 50%-át az Európai Unió fizeti, a másik 50%-ot nekünk kell előteremteni.
Elegendőnek látja azokat a lépéseket, amik most... Ön is utalt rá, hogy részben például mondjuk az amerikai választás miatt kerültek reflektorfénybe, de amiket tervez, akár az Európai Unió, akár mondjuk Magyarország tervezése, a gyerekek biztonságosabb internet használatát próbálja elérni?
Nem tartom elégségesnek, sokkal nagyobb energiát kéne erre fordítani.
Ez egyébként mennyire szabályozás kérdés van szerint? Tehát az, hogy a gyerekeink az interneten nagyobb biztonságban legyenek, vagy mennyire tudás, ismeret, felkészültség, szülői felelősség, oktatás?
A kettő együtt. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeket sokkal többet kéne oktatni, a pedagógusokat sokkal jobban fel kéne készíteni erre a feladatra, és akkor is, hogyha valaki nem informatikus vagy matematika tanár, a történelem tanárnak is jobban kéne érteni ez a problémához, de a gyerekeket is jobban kell oktatni, de ugyanakkor én hosszú-hosszú évek óta nem hiszek az önszabályozásba. Tehát ezek a nagy világcégek, de a kisebb magyarországi cégek is mindig azt szokták mondani, hogy miért nem hagytok minket békén, mi jó gondolatú emberek vagyunk, mi nem akarjuk, hogy a gyerekeket bárki is bántsa, mi majd ezt szabályozzuk. Akkor hogy lehet az, hogy a világ egyik legnagyobb fekete piaca, az interneten belül a pedofília. Tehát egyszerűen nem hiszem el nekik, illetve a tények azt mutatják, hogy nem nagyon akarják, hiszen ez nekik üzlet, akármilyen szomorú is. Lehet, hogy 100-150 milliárd dollárt keresnek a pedofília piacán, de hát ezek az emberek ezeken a szolgáltatókon keresztül juttatják el a idézőjelben az árut, amin a szolgáltató állandóan keres. Tehát, hogy lehet, hogy elítéli, lehet, hogy azt mondja, hogy borzasztó, lehet, hogy azt mondja, hogy ezeket az embereket mind be kéne börtönözni, de közben állandóan keres rajta. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez igenis szabályozás is kell, ahol felelősségre kell vonni a szolgáltatót, még akkor is, hogyha azt mondja, hogy ő nem tehet arról, hogy valaki egy rosszindulatú ember feltesz bármilyen egy pedofil tartalmat, vagy egy sértő tartalmat, vagy egy embertelen tartalmat, de hát ugyanakkor meg forgalmat is generál nála. Ez ugyanaz a történet, mint hogy mondjuk úgy, hogy naívak voltak sokan, és akkor most nagyon udvarias vagyok, hogy a fenébe lehetett Magyarországon egy hajléktalan nevére 200 000 SIM-kártyát vásárolni. Miközben elméletileg mindenféle igazolványt kell felmutatni, meg minden egyebet. 200 000 SIM-kártya, azért akkor is 200 000 SIM-kártya, az mondjuk az annyi, mint mondjuk Pécsen, vagy Miskolcon, vagy Debrecenben forgalomban van. Hát ez nem lehet az, hogy ez nem tűnt fel valakiknek, csak üzlet volt.
Ugye, ön is utalt rá a például a gyermekvédelmi törvény összefüggésben, hogy korábban sok jogszabály előkészítésében részt vettek. A gyermekvédelmi törvényen kívül van-e bármi olyan terület, vagy olyan kérdés, ahol készülnek hasonló lépésre, tehát hogy kész javaslattal szeretnének a törvényhozással élni?
Hát nagyon konkrétan most dolgozunk a civil törvényen, mert arra nagy szükség van, és itt szerencsére az igazságminisztériummal ki is egyeztünk, tehát az egy közös munka lesz. Gondolkozunk azon is, ott még nem döntöttünk teljesen, hogy a KRESZ-t lehet-e módosítani abból a szempontból, hogyha a kiskorú ül az autóban, akkor ne lehessen dohányozni az autóban. Még akkor is, hogyha valakinek a saját privát autója, ahol nyilván az lesz a válasz, de hát az én saját privát autóm, miért ne dohányozzak benne? Igen ám, de hogyha kiskorú ül benne, akkor az más törvényekkel kapcsolatban ütközik.
De ezt felvetheti azt is, hogy is otthon?
Hát otthon legalább azt lehet remélni, hogy bemegy egy külön szobába, vagy kimegy az erkélyre. De a kocsiban ott nincs hová menni, senkinek, se a gyereknek, se a sofőrnek. Tehát, hogy ez... De mivel azért mégis jó az internet segítségével találtunk néhány törvényi szabályozás például Angliába, tehát, hogy van példa, amiből ki tudunk kiindulni, és arra is, hogy ők mire hivatkoznak az a gyerekvédelmen és a gyerek egészségén kívül. Tehát, hogy ez vizsgáljuk. Egész biztos, hogy még ebben az évben, ezt meg is ígértük Balogh Zoltán miniszter úrnak, hogy leteszünk a karácsonyfa alá, tehát napokon belül, egy törvénytervezetet a gyerekek hallás károsításával szembe. Csináltunk a Magyar Tudományos Akadémiával és a Műegyetemmel, illetve a SOTÉ-val közösen egy komoly vizsgálatot, amiben mértük, hogy milyen zaj ártalom éri a gyerekeket, akár csak egy iskolai nagyobb rendezvényen, de akár egy koncerten, vagy akár egy sport eseményen, vagy a diszkóba. És hát megdöbbentő eredmények jöttek ki, olyan eredmények, ami például a munkavédelembe annál a hangerősségnél már régóta előírja a törvény, hogy a munkásnak, a munkáltató köteles valamilyen fülvédőről gondoskodni. Itt vidáman viszik a gyerekeket ilyen koncertre, és mondjuk csináltunk több fotót is, ahol a gyerek így befogott füllel áll a hangszóró közelébe, a szülő, aki meg már 20 éve jár ilyen helyekre, és már úgy is süket, ott vidáman ácsorog, mert ő nem hallja annyira jól, mint a gyereke, akinek még a hallása rendben van. Tehát, hogy ebben igazából készen vagyunk, és hát van még egy pár törvény, amin dolgozni fogunk még a következő néhány évben.
Hogy látja, javult-e érdemben a gyermekek helyzete, egészségügyi biztonsága, biztonsága, úgy általában a körülmények, amióta a gyermekmentő szolgálat létezik és működik?
Egyértelműen javult. Tehát, hogy egyértelműen jobb sok szempontból a helyzet, egyértelműen jobban odafigyelünk, a társadalom érzékenyebb erre a problémára. Sajnos a szegénység nem javult túl sokat a alsóbb régiókban.
Említette azt, hogy például, amikor a gyermek egészségügyről beszéltünk, hogy van egy viszonylag stabil és komoly szakértelemmel rendelkező orvosbázis, például egy egészségügyi bázis. Kik azok egyébként, akik önkéntesként segítenek önöknek? Ők hogy szerveződnek? Hogyan lesznek ők a gyermekmentő szolgálat önkéntesei? Mi a jellemző út önökhöz?
Hát először is a jó indulat, másik oldalról megkérjük őket, harmadik oldalról látnak rajtunk keresztül olyan szörnyű eseteket, ahol nem tudnak más mondani, legalábbis, hogy egy normálisan érző ember, hogy hát igen, jövök segíteni. És ezek között, az emberek között vannak nagyon híres orvos professzorok, és vannak frissen végzett diplomások. Tehát, hogy mindenki van, sőt, mi több... Mi fontosnak tartjuk azt is, hogy olyan végzős hallgatókat viszünk időnként magukkal, akik sokat tanulnak az ilyen úton. Természetesen önállóan nem dolgozhatnak, de segítenek az orvosoknak, és ezáltal sok mindent megtanulnak. De láttunk már olyan esetet is, hogy egy nagyon ismert orvosprofesszor valamelyik határon túli országba elkezdett újongani, természetesen tisztességesen végezte a munkáját, de mondta, hogy ezt a betegséget én eddig csak tankönyvben láttam. Sose gondoltam volna, hogy ezt élőben látni fogom, és azt mondta, hogy jaj, de érdekes, hogy ezt a betegséget élőben láthatta. Nem azért jött oda, hanem segíteni jött oda, de hozott neki valami hasznosat is a tudásában, de hát nem ez a jellemző. Az a jellemző, hogy ezek az emberek odajönnek, vizsgálnak, kezelnek, műtenek. Néha még mondjuk úgy idézőjelben, hogy hátrányos helyzetbe is kerülnek. Ilyen például Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központnak a professzora, ahol a gerincműtéteknél nagyon gyakran szükség van ilyen kisebb protézisekre, amik nagyon drágák. Ha megnyer egy ilyen műtétet, akkor legtöbbször azt mondjuk neki, hogy de azért próbálja egy protézist is szerezni. És akkor ilyenkor zsöltörődik általában 5 percen keresztül, hogy de hát hogy jön ahhoz, hogy mit tudom én, 1-2 millió forintos, vagy akár sok millió forintos protézist előteremtsen a saját büdzséjéből. De aztán megnyugszik, és utána a 6. percben azt mondja, persze, hát ez a szegény kislány olyan rossz állapotban van, hogy ne segítek.
Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a gyerekeknek milyen területen lehet, vagy van a legnagyobb szükségük segítségre, mire van leginkább szükségük. Önöknek mire lenne, vagy mire van leginkább szükségük, hogy még többet tudjanak segíteni?
Hát talán még több jó indulatú szakemberre, mert azért azt látjuk, hogy még a pénznél is fontosabb a jóindulatú, jó szakember, tehát a másik az teljesen egyértelmű, hogy pénzre van szükségünk, és azt látom, hogy úgy nagyjából nincs a világnak az a pénze, amit nem tudnánk tisztességesen elkölteni.
Ezi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke volt a vendégünk ebben az órában, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm az interjút, mindenkinek nagyon kellemes napot kívánok.
Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető Lavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra!